Üdv mindenkinek, ez itt a Hídnyugatra Podcast 134. epizódja. A mai felvételen itt van velünk a hibátlan ízléssel rendelkező technogurunk István.
Sziasztok!
És a világhálók szövője én, Laca. Ma 2024. március 25-e van, 143 évvel ezelőtt ezen a napon született Bartók Béla, és ma van a gyümölcsoltó boldogasszony ünnepnapja. Az évből még 281 nap van hátra. Ma beszélgetünk az óraátállítás történetéről, ajánlunk pár újonnan megjelent triplás játékot, és ajánlunk nektek egy új sci-fi sorozatot. Kezdjük el!
Első kérdésem hozzád az, hogy te mit szólsz az óraátállításhoz, ami jövő hét vasárnap.
Hát jó lenne elkerülni, mert már nagyon tele van a izém vele.
Tehát akkor te ellene vagy.
Abszolút.
Az óraátállítgatásnak.
Sőt, én annak vagyok a híve, hogy a nyári időszámítást kellene megtartani, sőt, azt hiszem plusz egy órát kellene megtartani.
Az mit jelent? Na, akkor jó, kezdjük először. Tudod-e, hogy mi volt a default, vagyis a default, vagy az alap órá idő? Tehát az alapidő?
Nem tudom, szerintem a nyári, nem?
Nem, a téli volt, illetve hát az volt a normál idő nagyon sokáig, és a DST-nek, vagyis a Daylight Saving Time-nak a bevezetése volt az, amikor a nyári időszámítás bevezetik, amikor is tavasszal előreállítják az órát, tehát
veszítünk egy órát. Attól,
igen, veszítünk egy órát, tehát korábban kell kelni nyáron. Ez volt a, tehát nagyon sokáig ez nem is volt terítékem, úgyhogy ekkor tehát ennek a történetét ismertetném veled, illetve nagyon, nagyon jó az a cikk, amit bedobtam a leírásba, annak csak néhány kivonatát, illetve imitamot kibővített változatával szolgálnék neked, vagy nektek, és ezt foglalnám össze. Tehát, hogy az első híres ember, aki erről megnyilatkozott, az Benjamin Franklin volt 1784-ben, amikor párizsi nagykövet volt, és egy levelet írt a Journal of Paris-nak, vagy arról a felfedezéséről, miszerint azt mondta, hogy nagyon sokat lehetne spórolni a gyertyán, hogyha a párizsiak a nappal együtt kelnének fel, és nem az éjszakában nyúlóan lennének fent, hanem tényleg a nappal lennének fent, és akkor éjszaka aludnának, és ezért azt is mondta, hogy jó lenne a napkeltekor elsütni egy hajóágyút, hogy ugye fel a párizsiak felébredjenek időben, de egyébként sokan azt mondják, hogy erről inkább csak az volt a baja, hogy a franciák lustaságát elégelte meg, és a hedonista életmód ellen kampányolt ezzel, tehát ő azt szerette volna, hogyha mindenki reggel felkel, és teszi a dolgát, és este nem világítanak, és ez a gyertyán való spórolás, ez csak egy ilyen kifogás volt. Ugye a modernkori óraátállítás ötletét 1895-ben egy új-zélandi rovarszakértő, George Vernon Hudson vetett fel. Ez ő szerinte októberben 2 órát előre, márciusban 2 órát visszább kellene állítani az időt, ezt az ötletet elvetették. Ugye 1905-ben William Willett azt találta ki, hogy április minden vasárnapján 20-20 percet tolnának rajta, és aztán szeptember 4 vasárnapján meg 20-20 percet vissza. Tehát azt gondolod bele, milyen lenne. De nem elég egyszer átállítani, hanem inkább minden részékor 20-20 percet visszaállítani.
Mégis, ha belegondolsz, van ennek is rációja. Tehát könnyebben tudsz hozzászokni a korábban keléshez.
Hát igen, melyiket szereted jobban? Sokszor kis sok, vagy egyszer nagy. De akkor is ez is, hogyha belegondolsz, akkor ez már is rögtön 80 perc, tehát nem is egy óra, hanem több. Aztán végül is az úttörők, a Német Császárság és az Osztrák-Magyar Monarchia volt, akik is 1916. április 30-án vezették be egyszerre ebbe a két birodalomban, és ugye ennek a célja az volt, hogy a világító gáznak, illetve a villanyáram előállítása szükséges tüzelőanyagokkal való takarékosabb gazdálkodás volt. És amiről ugye Willé nem tudta meggyőzni a brit lakosságot, azt a németeknek az első világháborúban sikerült átverni Németországban. Ugye nyilván a háború az energiaéhséghez vezetett, és ugye azért, hogy spóroljanak, ezért bevezették az óraátállítás rendszerét, és Nagy-Britannia ezt egy hónappal később követte. Amikor 1918-ban Amerikai Egyesült Államok belépett a háborúba, szintén bevezették a nyári időszámítást, az akkori elnök Wilson is meg akart tartani a háború után is ezt a rendszert, de mivel ott a földművesek ezt nem szerették, és ugye többnyire ők döntöttek abban az időben ezekről, a kongresszus határon kívül helyezte. Ezt próbálta Wilson az elnöki vétójogával megakadályozni, de hát a törvényhozás ezt is leszavazta, amire szintén alig-alig volt példa, hogy ők annyira utálták, hogy még a vétót is hatályon kívül helyezték. Aztán a következő, nem meglepő módon a második világháború alatt próbálták beállítani ugye a DST-t. Az USA 1942. februárjában és 1945. szeptembere között ezt állította előre egy órával, ezt wartime-nak nevezték akkor, tehát háborús időnek. Britannia dupla nyári időszámítást használt, tehát két órával előre állította az órát télen egy órával. És akkor ekkor jöttek rá, hogy tulajdonképpen ezek spórolnak nekik. Európában 1966 és 81 között kezdték alkalmazni, ekkor még elég hektikusan, hol itt, hol ott, hol egy órával, hol két órával, a dátum se volt összehangolva. Aztán 1980-ra az Európai Gazdasági Közösség, ugye az EU-nak az elődje, összes tagállama bevezette, ekkor irányelvet is fogalmazott meg, hogy mikor kezdődjön meg, mikor fejeződjön be, tehát akkor ez már harmonizálva volt. És ugyan ebben az időszakban a Varsói Szerződés államai is egymástól eltérő időpontokban, de szintén bevezették. Ugye az államokban, Egyesült Államokban 60-as években próbálták újra alkalmazni. A nyári időszámítás 20 év óta változatlan szabályait 2007-ben megváltoztak, az őszi időszakot egy hónappal meghosszabbították, jelenleg a nyári időszámítás március utolsó vasárnapjától október utolsó vasárnapjáig tart, márciusban éjjel 2-kor 3 órára, októberben éjjel 3-kor 2 órára kell átállítani. Az USA-ban ez máshogy van. Az Oroszország és Szovjetunió fennállása időben 81-ben vezette be a nyári időszámítást, de 11-ben megszüntette. És az új moszkvai időt UTC plusz 4-ben alkalmazták, de ezt 2014-ben visszaállították az állandó télihez UTC plusz 3-ra. És ott nem is lett ott óraátjállítás. Ugye jelenleg több mint 70 ország csinálja minden évben márciusban, októberben, márciusban Magyarországon 1980 óta rendszeresen állítjuk az órákat, 1996 óta ezt kormányrendelet írja elő. Na most viszont van egy EU-s rendelet, ami szerint 2023-ban lesz utoljára óraátállítás, de ugye 2024-ben vagyunk, és még mindig van, tehát még mindig nem tudjuk, hogy lesz-e vége ennek az egésznek. Úgyhogy ez van, illetve van egy pár ilyen érdekes dolog, tehát hogy Ausztráliában például össze-vissza, tehát államonként eltérően alkalmazzák, tehát még az országon belül, vagyis hát a kontinens, vagy akármi szerint, például,
kontinens, sziget.
Hát sziget, kontinens, ország, nem tudom, hogy kurva ausztrálokot kéne atomot robbantani, ahogy Fort Fellin mondta.
Robbantottak is párat egyébként, igen.
Hogy ott úgy van, hogy például a több államban van, viszont Queensben, északi területen és Nyugat-Ausztráliában például nincsen óraátállítás. Tehát ez jó, hogy még, és akkor hirtelen van óraátállítás, aztán megint nincs. Ez van. Ez elég fura. Ugye Kanadában használják a nyári időszámítást, ezt nagyrészt általános, néhány kivétel van, például Saskatchewan, ezt már nem megint ki kéne mondani valahogy rendesen, de ezt a Kanada bondáik tudják Saskatchewant jól kimondani. Egy egyedi módszert alkalmazott, tehát az van, hogy mivel ők általában földműveléssel alkalmaznak, ők a téli időszámítást nem használják. Tehát amikor a nyári időszámításra átáll Kanada, akkor lesz ott náluk jó idő, tehát jó óra, egyébként meg visszaváltanak. Igen?
Egyébként erről a Saskatchewanról jut eszembe, hogy A múltkor láttam egy ilyen videót a YouTube-on, nem igazán kapcsolódik az óraállításhoz, hanem egy anyuka próbálta tanítani a gyerekének, hogy hogy kell kimondani dolgokat, és így mondta, hogy Apple, kimondta a kislány, hogy Apple, Trump, kimondta, hogy Trump table, kimondta, hogy table. Mondta neki, hogy Saskatchewan, és azt mondta a kislány, hogy nem. Ki tudom mondani, hogy Saskatchewan, de nem akarom. Mi a fene?
Ez na, szóval egyébként ez a nagyon szép nevű tartomány, ez Kanada egyik tartománya, úgyhogy na, mindegy. És az a lényeg, körülbelül ennyit akartam az óraátállítás történetre elmondani.
Még egy linket az óraátállításról. Ugye hát 24-ben lett volna az utolsó, vagy 23-ban lett volna a legutóbbi tervek szerint az átállítás, és az átállítás eltörlése az Európai Unió szerint. Hát ugye ezt tudjuk, hogy nem történt meg, és a pénzcentrum megkérdezte a lakosságot, csináltak egy ilyen felmérést, hogy ki mennyire szeretné, és hát az emberek 88%-a már nagyon szeretné eltörölni, és kicsivel több, mint az átállítóknak a fele szeretné a nyári időszámítást megtartani.
Tehát a rövidebbet? Tehát az, hogy korábban kelljen kelni?
Igen.
Igen?
Igen. Fura. Hát nem tudom, én is szeretném a nyárit.
De nem én tudom. Meg nem. Hát mit? Örülök neki, van, hogy időbe között még egy kicsit tovább aludhatok, ne kelljen már hajnalok
hát figyelj, végül is ez csak egy ilyen felmérés. Ez biztos nem az alapján fog dönteni az Európai Unió.
De hát ha nem engem vesznek figyelembe, mert én vagyok a legfontosabb.
Majd linkeljük ezt a cikket is. Van benne ilyen dolog, hogy az egészségre gyakorolt hatása, milyen az óraátállításnak. Kis rövid történet, ezért itt is felmerül, mi volt az első, vagyis az eredeti, ugye, sokan nem tudták, hogy ahogy én sem, hogy a téli volt. Úgyhogy vannak ilyen érdekes. Tehát nyilván ez az óraátállítás téma ilyen nagyon sokadlagos dolog az Európai Unióban is. Mindig közben jön van, ugye a Covid, a háború, mit tudom én, szóval ezért tolódik ez folyamatosan. De hát ezzel nem nagyon tudunk mit csinálni, ez már csak így van az Európai Unióban. De mi van Írországban az iskolák területén? Arról mesélj egy kicsit.
Na hát az van, hogy ugye a következő téma, amit én a következő alkalomra hozok nektek, az a húsvét ünnep, főleg Írországra vetítve. Tehát a következő héten ezt hoznám nektek. És hát ezzel kapcsolatos az, hogy ugye a gyermekem már nem jár iskolába, mert hogy náluk már szünet van. Tehát most péntektől, ami azt jelenti, hogy 2024. harmadik hó 22-től két hét szünete lesz az iskolában, tehát legközelebb április 8-án megy iskolába, ami egy elég szép kis hosszú szünetecske.
Szegény, mondjuk beszíteni fog egy órát. Mert hogy 31-én meg átállítjuk az órákat, úgyhogy figyeljetek, srácok, jövő héten úgy kezdünk.
Aha, húsvét vasárnap.
Bizony.
Na mindegy, és tehát a következő ünnep, ami jön, az a húsvét, és ugye mivel nálunk jelen pillanatban mondjuk úgy húsvéti szünet van, ezért gondoltuk, hogy egy kicsit beszélhetnénk az Írországban, az iskolai rendszerről. Ugye Írországban az iskolai rendszer az körülbelül 5 éves korban kezdődik, akkor van a preschool, utána van egy...
Ami nekünk nagyjából az óvodának, vagy az óvoda utolsó évének felel meg,
és aztán van azt hiszem 4 év ez a primary school, aztán jön a secondary school, ami tulajdonképpen 6 éves, igen, alaphelyzetben. Annyi a probléma vele, hogy az első 3 év, tehát az első 1-2, illetve a 3. év, az a felkészülés a junior certificate-re, tehát úgy is hívják, mint junior period, hogy az úgy néz ki, hogy első-másodikban tanulnak, sok mindent átvesznek, megtanulják az alapokat, a harmadikban ismételnek, akkor vannak ezek az úgynevezett mock examok, vagyis próbavizsgák, abból van 2 vagy 3, most nekünk 3 lesz, és ugye ahogy visszamennek az iskolába, már egy is a 3. mock exam, tehát így ez a 2 hét, ez tulajdonképpen nem is szünet, hanem felkészülési időszak. Aztán jön egy nagy összefoglaló, időszak, és június elejétől kezdődnek a vizsgák, tehát június 15-ére lezáródnak a Junior Certificate-nek a vizsgái. Ez egy ilyen, olyan, mintha kísérettségi lenne. Ennek régen volt funkciója, tehát aki, mint tudom én, boltba ment szatócsnak, tehát ilyen szakmunkásnak, vagy még annak se, mégis adott egy valamilyen iskolai végzettséget, de mostanában a döntő többsége az iskolásoknak elvégzi a Leaving Cert-öt, vagyis a Senior Certificate-et, ahogy referálhatunk rá így is körülbelül. Ez azt jelenti, hogy a magyar érettséginek megfelelő ilyen vizsgát fognak tenni. Erre két év felkészülés van, tehát az ötödik, illetve a hatodik évet tartják arra, hogy felkészüljenek erre. A szemfüles hallgatók erre felkaphatják a fejüket, hogy harmadikba végeznek, és van ötödik, hatodik év, amikor felkészülnek a vizsgára, akkor mi van a negyedikkel? A negyedik az egy úgynevezett transition year, ami egy ilyen átvezető évet jelent, hogy átvezessék a tanulóknak a habitusát, a képességeit, az egyéb tulajdonságait, felkészítsék, hogy folyamatosan, tehát hogy smoothul, tehát hogy ilyen hogy mondod a smoothot magyarul?
Hát ilyen, lazán.
Hát nem lazán, hanem folyamatosan, vagy gördülékenyen, igen, gördülékenyen átvezessék ebbe az új tanulási rendszerbe, amivel fel kell készülniük az életre. Ezért képzeld el, hogy a transition year kellős közepén ugye mindent tanulnak, amit eddig nem. Tehát van kötelező tárgy, van az angol, van a matematika, van a history, meg van azt hiszem a földrajz, meg a nyelv, amit mindenkinek tanulni kell. Tehát ez az öt tárgy, ez folyamatosan lesz ugyanúgy, mint eddig. Viszont a home economics, a business, a kémia, a biológia, a ilyen természettudományok, a metalwork, a woodwork, meg az art, music, ilyenek, minden egyéb ilyen, mondjuk úgy, töltelék tárgy, az csak úgy lesz, hogy fél évig kötelező mindenkinek. Tehát az azt jelenti, hogy egy fél évig az egyik felét tanulják, másik fél évig a másik felét. Nincs belőle vizsga, nincs belőle ilyen ajánlott jegyek, meg ajánlott, nem jegyek, hanem ajánlott eredményeket kapnak belőlük, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk úgy, hogy ha artból nem jól teljesít valaki, tehát valakinek botkeze van, azt meg ajánlják neki, hogy akkor ne csinálja, vagy hogyha kiderül, hogy baromi jó énekes, akkor azt mondják neki, hogy válasszon olyan pályát, ahol ezt tudja használni, és a többi. Tehát, hogyha ezek a lehetőségek, illetve egy csomó projektmunkát, egyebeket bíznak rájuk, valamint minden kedden munkába kell járniuk. A munkahelyet azt meg kell, nekik kell találni, tehát, de ez azt jelenti, úgy kell ez gyorsan, erre mind melót kell találni, és ezeket kell intézni. Úgyhogy itt ez egy kicsit furábban megy, mint általában máshol, illetve az is a nagyon fura és nagyon érdekes dolog, hogy még az osztályozás is, ugye eddig se úgy ment, hogy 1, 2, 3, 4, 5, hanem teljesen más számozások, illetve más értékeléseket, más jegyeket lehetett kapni, azt is összekeverik az 5., 6. évfolyamra, úgyhogy elég nagy kihívások elé lettünk állítva most, de hát mindent ezt is le kell küzdenünk. És mondom, jövő héten akkor beszélek a nagyon érdekes húsvéti tradíciókról Írországban.
Hát jövő hétfő már húsvét hétfő, úgyhogy számítsatok rá, hogy húsvéti témáink lesznek. Igen. Na de, lássunk valami vidámat témákat. Hoztunk nektek pár újonnan megjelent AAA-s játékot, a Steam-en elérhető. Hát nem olcsók, de mivel most ezek nagyon mennek, illetve az egyik nagyon megy, ugye ez a Dragon's Dogma 2, ez nagyon megy a Twitch-en, nagyon mennek a streamek, úgyhogy bele is néztünk, hogy ez hogy néz ki ez a játék, mennyire népszerű, mennyire jól néz ki. Isti, te láttál valamit?
Én azt láttam, hogy a minimum requirement-et nem teljesíti a gépem, tehát ez nekem elég erősen skip, mert A videokártyám sajnos elég öreg, és még nem tartok ott anyagilag, hogy most beruházzak egy újra.
Mondjuk aztán... ahhoz képest én nem láttam, hogy annyira szuperül nézne ki maga a játék. Hát én azért azt láttam Skyrimbe.
Hát azért az a sárkány mozgás azért az kell.
Az a sárkányt ne is mondjuk. Hát annak a sárkánynak olyan a feje, mint egy rossz embernek, akinek szétnyomták a fejét. Az szörnyen néz ki. Az borzalmas. Hát hogy néz ki?
Jó, de nagyon izékel, nagyon smoothú kell, hogy mozogjon.
Hát én értem.
Tehát nagyon sok nagyon textúra, meg nagyon nagyok, vagy nagyon kis textúrákból, nagyon kis poligonokból áll, és azért ez meg ott hát a tűz is, ahogy mozogjon.
Jó, persze, ott más volt a engine, meg mit tudom én, de én azt tettem észre, hogy egy felturbozott Skyrim, mert ugye a Skyrim alá is rengeteg ilyen modot raktak be, hogy felturbozzák magát a látványt, a grafikát, mit tudom én, az még mindig jobban néz ki, mint a Dragon Dogma 2. Ami szomorú egyébként. Főleg azért, mert ugye a Dragon's Dogmának a requirementje magasabb jóval, igazodik a mai normákhoz, illetve az ára. 65 euró jelenleg az ára ennek a játéknak, ami olyan 26 ezer forint körül van. Jól tudom, hogy több.
30-hoz
közelebb van. Azért az drága. Mondjuk ilyen olcsósító oldalakon meg lehet venni, de 55 körül alább nem láttam sehol. Úgyhogy, hát nem tudom, hát nézzétek a Twitch-en a streameket, akit érdekel a játék, hogy érdemes-e megvenni. Végül is én maga a sztorit érdekesnek találtam, amit láttam belőle, tehát tök jó, mert tényleg van egy jó küldetés. Ugye ez is single player game, tehát ne multira számítsatok, viszont egy ARPG open world jellegű játék, még ezért nekem is tetszik, de mondom, én kicsit csalódtam abban, hogy nem nyújt semmi extrát a grafika, meg a látvány, és az, hogy a sárkány hogy néz ki, az borzalmas. A Skyrimben olyan sárkányok voltak, hogy ránéztél, és elkezdtél reszketni. Hát sokkal jobban nézett ki. Ezen ránézel a Dragon's Dogma sárkányjára, és elkezdesz röhögni. De komolyan.
Nem tudom, én nekem
mondom... Hogyha játszanék vele, akkor félnék, de...
Igen. Hát remélem nem kéne, hogy nem kell félni tőle. Mondom, én nem szeretem az ilyen újabb játékokat nekem. Én nem szeretem az open world-öket annyira, tehát nem vagyok nagy fanjuk, úgyhogy én ezt inkább skippelem. Attól tartok, hogy családi megosztásba tudom majd játszani, mert a gyermek az most elkezdett erősen pusolni, hogy meg kéne vásárolni a Helldivers 2-t, mert a haverjaival el kellene kezdeni játszani hát azzal hát is, mert...
Most kapott egy Baldur's Gate 3-at.
Már lassan kipörgették a Baldur's Gate-et, és át kéne ugrani a Helldivers-re, úgyhogy az lesz a következő, hogy jövő hónapban, mivel megfelelő tanulmányi eredményeket mutatott fel, és megkapta az arany szertifikétet, így ezzel egyenértékű lesz a Helldivers.
A Helldivers az legalább nem
35 euró,
tehát az csak a fele kb.
Úgyhogy, de attól tartok, hogy az is le fog menni egy-két-három hónap alatt, és akkor jöhet a Dragon's Dogma 2, vagy pedig a
Hát nem tudom, a Helldivers az végül is egy multi MMO játék, tehát abban mindig lehetnek újak, érted? Nem, majd az lesz, tudod, hogy két hónap múlva, hogy jaj, apa, ezt a izét még Helldivers, ez jött ki új season, meg kéne venni a season pass-t. Nem drága, 10 euró, csak hoztam egy ötöst.
Nem, nincs ilyen, hogy ötös, majd a gyémánt certifikét lesz a következő, hogyha majd azt megkapja, akkor jönsz, hogyha nem gyémánt, hanem platina. Tehát ha kiplatinázza az iskolát, akkor majd megkap még egy játékot.
Na és mi van a Horizon Zero Dawn következő részével?
Ez a kiegészítője volt.
De önálló játékként adják ki a Steamen.
Azt hiszem, de ez nem tartalmazza ezt a sima Horizon Zero Dawn-t?
Én úgy tudom, hogy nem.
Ó, au.
És nem is lehet megvenni külön. Tehát nekem megvan a Horizon Zero Dawn, és nem ajánlja fel, hogy a Forbidden West-et upgrade-eljem, nem. Complete edition, ennyi. Meg kell venni 60 euróért. Nincs ilyen.
Én PS4-en játszottam a Horizon Zero Dawn-nal. Amikor kijött a Forbidden West, akkor azt hallottam, hogy annak ugye van PSVR támogatása. Tehát azt igen. mondták, hogy azt érdemes megnézni, abba érdemes belenézni, mert az nagyon szépen néz ki meg minden. Viszont én a Horizon Zero Dawn-nak is olyan felénél elvesztettem az érdeklődésemet, amikor nagyon nem repetitív lett, mert nem ugyanaz volt a pálya, nem ugyanaz volt a küldetés, csak valahogy ugyanúgy sikerült megoldani. Tehát én éreztem unalmasnak, hogy mindig elbújjak a fűbe, használom azt, hogy mindig egy valakit csalogatok oda, ugyanazzal a dashing strike-kal, vagy nem tudom milyen strike-kal, agyon csapom, és akkor utána elbújjak a fűbe, megvárom, még a többiek abba adják a figyelést, oda csalogatok, oda fütyülök magamnak egy dinót, azt megint agyon csapom, ez egy kicsit isző volt. Aztán voltak ilyen nehezebb dolgaim, tehát például azt se tetszett nagyon, amikor jó tetszett, mert végülis coolnak nézett ki, csak aztán csak így egy kicsit elragaszkodottnak éreztem, amikor az egyik ismerősöm mondta, hogy ugye játszottunk ugye Danival, próbáltam, vagy mondtam, hogy hát van egy boss, amit egyszer nem tudom már lecsapni, mert elfogyott a nyilvesszőm, és hát ugye a közelharcban meg nem jó azt a boss-t gyilkolni. Szóval hát miért nem kraftolod le? Hát mondom, hát hogy? Hát most ezért jön utánam, és akkor fogta, hát így. És akkor mutatta, hogy elugrott, lekraftolt 10 nyilvesszőt, és lőtte. Tehát ugrás közben lekraftolt 10 nyilvesszőt.
Ez olyan vicces mechanika az a Horizonban, ja.
Igen, tehát ez volt az, ami nekem így egy kicsit kicsapta a biztosítékot. Tetszett, mert úgy cool volt azért, hogy tudod, így a ugrás közben lekraftolod, tehát ezért nyilvesszőt kötözöl, elképzeled, ahogy szépen megnézed a tollat, rákötözöd meg minden, de aztán igazából egy kicsit ilyen bonyolultnak éreztem a dolgot, úgyhogy
ja, megmondom, hát nem volt egyszerű játék, de nagyon jó volt. Én élveztem a sztoriát egyébként, úgyhogy most ott kijött PC portban, a Forbidden West, most én biztos meg fogom venni. Hát lehet, hogy várok pár hónapot, lecsengjen ez a hype, és esetleg kis olcsóságon menjen át, vagy valahol...
Vegyél egy PS4-et, azt jelz azon.
Hogyne, azt a fenéket.
Hát God of War is tök jó azon. Oh,
lehet.
Annak az a platformja.
Na, abban nagyot csalódtam, úgyhogy ezt hagyom is. Na, mindegy, hát jók ezek a játékok egyébként, ha van rá időd, meg van rá pénzed, nyilván, de hát ezek mennek, meg a molylepkék. Régebben beszélgettünk egy könyvről, ami ugye ez a háromtest probléma, ez egy kínai írótól származó könyv, és nem is csak mi beszélgettünk is, illetve nem is tőlünk jött az ötlet, ki hozta nekünk ezt
Hentes hozta az ötletet.
Hozta nekünk, igen, és elolvastad te végül a könyvet, ugye? Te csináltál is belőle valamit.
Hú, igen, de nem lett végül, és nem lett kirakva a beszélgetés Hentessel, csináltunk egy több órás beszélgetést Hentessel, nem sikerült megvágnom azt az epizódot, de ha érdeklődés mutatkozik rá, akkor kirakunk egy két órás körüli epizódot arról, ami fejezetről fejezetre végig beszéljük az egészet. Igazából nekem az a véleményem róla, hogy jó a sci-fi, a sorozat jó, én az első könyvét nem annyira élveztem. Tehát nagyon sok high concept elemet tartalmaz, és nagyon sok ilyen átívelő dolog van benne, ami később értelmet nyer, de az első részét azt egy kicsit nyögvenyelősnek, illetve túl komplikáltnak, túl bonyolultnak találtam. Főleg az, hogy ugye ez a kínai forradalom idején indul. A Netflixes sorozatban ezt elég gyorsan át is ugorják. Tehát gyakorlatilag 3-4 fejezetet ugrottak az elején, vagy 5-öt, mit tudom én. Majd lehet, hogy visszatekintéseket kapunk belőle, de az biztos, hogy maga a könyv egy kicsit unalmas az elején, tehát lassan indul be.
Nekem az a problémám vele, ami a könyvvel is, egyrészt az, hogy elég nyögvenyelős, másrészt, hogy nagyon sok benne az önellentmondás, nagyon sok benne a gyerekes megoldás, tehát olyan, mintha egy olyan valaki próbálna technológiát oktatni, akinek fingja nincs róla, hogy ez micsoda. Olvasott pár cikket, azokat így elmondja, meg így kitalálja a fantáziájából, hogy ez hogy működhet, és megpróbálja azt eladni.
Hát ez a pedig bajom, ez nagyon nincs így.
Hát lehet, de nekem végig ez volt az érzésem. Főleg azért, mert hát most spoilerezni fogunk, úgyhogy én legalábbis azt fogok, úgyhogy ha aki még nem látta a sorozatot, annak annyit tudok mondani róla, hogy fenntartásokon nézze, és akkor mostantól spoiler. Tehát az a sztori elem, hogy az idegenek azért csalódnak a földi követőikben, mert hogy ők hazudnak, az egy hatalmas önellentmondás. Tehát ezek az idegenek több mint majdnem 1000 civilizációt éltek végig, és nem tudják, mi az, hogy hazugság. Emellett pedig ők maguk is hazudnak, ők maguk is titkolják azt, hogy ők jönnek, és azt is titkolják, hogy néznek ki, titkolják az eredeti szándékukat, és utána ők vannak megijedve a földiektől, mert hogy ők hazudnak. Tehát ez olyan szintű ellentmondás, amit nem tud feloldani a film. Emellett pedig ez a technológiai dolog, hát ez is egészen agyament, egészen agyament. Ugye azt tudjuk, hogy jelenleg ezek a idegenek sokkal fejlettebbek a földieknél, és hát ezt be is mutatják mindenféle trükkökkel, eltüntetik az embereket a kamerák felvételéről hihetetlen jól, mit tudom én. És aztán a végén, amikor azt mondják, hogy na jó, most mi megmutatjuk, hogy milyen profik vagyunk, elővesznek egy olyan Deus Ex Machina eszközt, amit nem lehet überelni. És ez az a hatás, tudod, amikor a kisgyerektől megkérdezett, hogy ha látom, jó, azzal a szuper hőssel harcolsz, és ő mind tud mindent. És ez a válasz.
De miért, mert hogy most válasz. Miről van szó? Hogy
most mi arról a Phobosról van szó, vagy Phonosról van szó, ami két ilyen molekulát küldtek át.
Protont, igen.
Ezek protont, amik több dimenzióban ki tudnak terjedni, és gyakorlatilag mindent tudnak. Tehát mindenhol ott vannak, mindent tudnak, egy mesterséges intelligencia van bennük, ami mindent át tud, egy bolygó méretű lefedést tud készíteni, mindenkinek az agyát tudja manipulálni, minden eszközt tud manipulálni, mindent lát, mindent hall, és mindent tud. Tehát ez egy olyan Deus Ex Machina, ami nonsens. Ilyen nincs. Hát illetve lehet, hogy van, persze ez egy sci-fi, tehát értem, most de ez olyan hatás, mintha azt mondanád, tényleg azt mondanák a kisgyereknek, hogy jó, neked van az a szuperhősöd, nekem meg vannak itt ezek a titkos ügyenek, és legyőzik a szuperhősödöt, csak a kisgyerekére azt mondja, nem, mert az enyém mindent tud, és pont. Hát ezzel nem lehet vitatkozni tényleg. Tehát ez olyan gyerekes idiotizmus, ami tényleg nincs. Tehát ez nonsense.
Tehát megint itt van, ugye maga a könyv, ez elég sokat foglalkozik ezzel a két protonnal, amit végül is megcsináltak. Na most az a baj velük, hogy elvileg az van, hogy ezt áttransformálják egy protonnak a dimenzióit három dimenzióból kettőbe, ott átalakítják egy szuperkompjúterré, aztán visszaállítják a két dimenzióból három dimenziósá, és elküldik ezt az egy protont fénysebességgel, mert ugye egy protont át tudnak, illetve kettőt át tudnak küldeni az univerzumon, mármint, hogy ez a négy fényéven belül, az azt jelenti, hogy azt hiszem fénysebesség felével, vagy valami hasonlóval, tehát 7-8 év alatt átküldték a Földre. Ez történik a könyvben. Na most itt ugye ezzel nagyjából vannak olyan dolgok...
Csak ezt így nem fejtik ki ennyire.
Jó, tehát itt vannak olyan dolgok, amiket, tehát hogyha valamit kétdimenziósra kiterjesztesz, akkor nem lesz vastagsága. Akkor nem tudsz rá felvinni olyan anyagot, amitől kialakítod vele a kompjútert. Tehát ez... Hogy? Akkor utána attól még továbbra is, hogy egy szuperkompjúter lesz, ahhoz valami meghajtás kell, hogy ő menjen valahova. Tehát az megint csak ezek nincsenek feldolgozva, hogyha valahogy elküldték ide, hogy az onnan hogy működik, hogy mozog magától, mert ha csak a Brown mozgást veszük figyelembe, ami ugye normál hőmozgás, akkor nem lesz ott mindenhol. Tehát egy proton azért nem megy át mindenhova. Meg vannak olyan dolgok, tehát még ha intelligens is, gyakorlatilag egy proton önmagában, akármilyen intelligens és akármilyen ezés, egy önmagában egy darab proton vagy kettő nem ér semmit. Tehát akármilyen hát intelligens golyó vagyok, ilyen... én egy intelligens golyóként nem tudom még kitörölni a fenekemet sem. Tehát vannak, ez valóban egy kicsit ilyen dolog. Illetve van benne egy olyan rész, amikor ők komputert építenek saját magukból. Az volt, az benne volt a soriban, mert ezt nem láttam. Azt tehát hiszem, az is hogy... egy olyan dolog, ami így elképzelve működhet, de gyakorlatban biztos, hogy nem. Tehát nem létezhet olyan, illetve létezhet olyan szilikon alapú civilizáció, ami meg tudja ezt oldani, de úgy, ahogy a könyvben leírta, na úgy biztos nem.
A harmadik nagy fenntartásom velem, meg ez az emberek által elvégzett pusztítás, a követőknek a teherhajóját gyakorlatilag ilyen szeletekre vágják egy molekulányi vastagságú
nanopengével.
Ilyet semmilyen kormány, semmilyen kormányok felett álló szervezet nem csinálna meg. Tehát ez nem. Tehát a való életben ilyen elképzelhetetlen, hogy megtörténjen. Tehát ez biztos, hogy nem. Ez egy második világháború szintű gyalázatos cselekedet. Tehát ez csak egy kínai kommunista vizionálhatja a hanyatló nyugatról, meg az erkölcstelen kapitalista nyugatról, hogy ilyenre képes. Tehát ez biztos, hogy nincs így. Tehát ez is egy hatalmas nonsens.
Hát ráadásul azért ugye azért kiiktatnak.
De az volt a felvetés, hogy ugye neki kell az a diszk, vagy az a lemez, vagy azok a felvételek, amiket kommunikáltak az idegenekkel. Tehát valamit ki kell találni, hogy megszerezzük. Oké, vágjuk darabokra a hajókat, és akkor meg lesz. Ez hülyeség, nem azért, de ez
hát de
egy normál ember is látja, ez egy baromság.
Hát ilyen nincs. Van egy, tehát ezt is a könyvben azt elég jól elmagyarázzák, hogy gondolják, és valóban van igaza, hogyan lehet azt meg felszeletelni a hajót a vízvonal felett, mert ugye azt mondják, hogy a szerverek biztos, hogy lent vannak a raktérben, és na mindegy, tehát a könyvben úgy volt, hogy a vízvonal felett vágnak át mindent, és a vízvonal alatti rész az megmarad, és azt ki tudják hozni. Tehát ezt létre tudják hozni.
Az is vicces volt, szerintem ez meg magának a filmnek az ostoba megoldása volt, hogy gyakorlatilag, amikor felszeletelték szerencsétlen hajót, akkor az így kisodródott a partra. És minden része kisodródott a partra. Az is, ami a víz alatt volt. Minden. Mm. Hát így semmi nem süllyedt el a vízben. Így néztem, hogy ez most komoly, ez most így, tehát ennyi. Tehát ez nem áll. Ez hülyeség. De ott volt minden, úgyhogy hát szóval nem nagyon elragadtatta tőle. Viszonylag érdekes nézni egy ilyen hagymázas rémálom, egy ilyen...
Hát figyelj, azért a legelején, amikor elindul, és a csávónak az orrából folyó vér a szemén keresztül átfolyik, az meg volt csinálva. Egy kicsit megborzongott a hátam tőle.
Ja.
Tehát igazából képi megoldás sokkal, nem az első részt láttam csak, tehát még nem láttam végig az egészet.
Jó megoldások egyébként.
Igazából maga ez a sci-fi, ez nem rossz. A csunap srácok, azok közül az egyik, az felolvassa a YouTube-on a teljes három regényt. Tehát mind a három regény megvan audio formátumban letölthető, illetve megnézhető a YouTube-on, vagy meghallgatható a YouTube-ról. Szerintem érdemes próbálkozni, szerintem elküldöm a linkjét, hogyha gondolod, majd berakjuk az adásnaplóba.
Ebbe rakhatjuk, ja.
Én azt gondolom, hogy érdemes vele egy próbát tenni, ha valaki az első könyv felét túléli, akkor utána már érdekes. A második rész, második könyv az egy nagyon jó sci-fit ad, ami már a jövőben játszódik, tehát az teljesen true sci-fi, és amúgy a nagyon sok fizika ebben a részében, ebben a világban nagyon sok fizika valóban fizika. Tehát a háromtest probléma egy tényleg létező probléma.
Igen, ez a gondom, hogy sok létező elméletet és tényt belehűznek a
sötét erdő az egy valóban létező. Az, hogy a napnak a gravitációs erejét felhasználni erősítésre, az komolyan létező dolog. Tehát nagyon sok olyan fizikai dolog van benne. Viszont például az, hogy ugye van egy barlangjuk ezeknek a három test problémával küzdő civilizációnak a bolygóján van egy olyan barlang, ahol néhányan túlélik. Miért nem éltetik túl az egész civilizációt a föld alatt? Tehát, hogy amikor jó idő van, akkor csinálják fent, amik egyéb iránt meg éljenek túl a föld alatt valami részével, valami olyan civilizációval. Itt vannak benne olyan dolgok, amikre én rájövök, ők nem.
És van még egy ilyen nagyon fura önellentmondás, amikor elmondja nekik ez az AI, hogy ugye ők azért, most ők elindultak a földhöz, de ők tulajdonképpen a halálukba jönnek, mert 400 év alatt érnek oda, és az alatt az idő alatt a földi emberiség sokkal magasabbra fog fejlődni, mint ők, és ezért félnek, de hát ez egy hülyeség. Hát ők 1000 civilizációt építettek fel. És nem azt kell nézni, hogy a nulladik civilizációtól az ezredikig mennyit fejlődtek, hanem a legutolsóban mennyit fejlődtek. Mert ők ugye mindig újra kezdték, és hát ők az utolsó civilizációban, mit tudom én, 200 év alatt gyakorlatilag egy űrjáró civilizációt alakítottak ki, ami az emberiségnek sehol nincsen. Tehát nincsenek olyan alapjai az emberiségnek. És hát én nem hiszem el azt, hogy 400 évig a hajókon csak malmozni fognak. Tehát ez mondjuk lehet, mert hibernálva vannak, vagy nem tudom. Ez is elképzelhető. De ilyesmitől félni, az ilyen nonsens dolog. Tehát
hát, de hogyha az emberiség tudomást szerez róla, hogy 400 év múlva jön egy olyan civilizáció, aki kipróbálja őket írtani, akkor elég erősen
rá. De ők nem azért jönnek, hogy kiírtsák őket. Tehát eleve nem azért indultak el, hogy kiírtsák őket, hanem hogy segítsenek nekik. Inváziós. Csak amikor rájöttek, hogy ja, hát ők hazudni szoktak, akkor írtsuk ki őket. Magasabbra fognak fejlődni, mint mi, ha mire odaérünk, írtsuk ki őket. Hát ez ilyen nonsens. Ez olyan, mint amikor a Fidesz szektársak azzal riogatják a követőiket, hogy bezzek, hogyha a bal oldal lenne talpon, akkor már megszűnne Magyarország. Tehát ez a mi lenne ha kategória, ami nonsens, mert...
Ez megint egy olyan...
Előrevetíted a negatív gondolataidat.
Igen, megint olyan feltételezés, ami egy filozófiai dolog. Úgyhogy ha...
De látható, hogy ők ettől félnek. Tehát ki is mondják a filmben, hogy igen, félünk tőle.
Ez a könyv egy nagyon-nagyon filozofál, nagyon sok mindenen, és ez is benne van, hogy ez miért van. Tehát a könyvben ez meg van magyarázva, hogy miért gondolják
lehet,
ezt,
azért, meg miért. Lehet, hogy azért vannak ilyen ellenérzéseim, mert én a keresztény filozófia szerint ezt teljes képtelenségnek tartom, de lehet, hogy az ő filozófiai értelmezésükben ennek teljesen értelme van. Úgyhogy én szerintem, én nem azt mondom, hogy nem ajánlom a filmet senkinek, én azt mondom, hogy ajánlom, nézzétek meg, értelmezzétek, használjátok fel, gondolkodjatok róla, mert ennek is van értelme.
A Gentleman, te végig megnézted azt a sorozatot? Nem. Ugyanaz nem. Az a Guy Ritchie-nek a sorozata a az Netflixen?
Túl valóságszagú, meg ilyen
hát nem lesz túl
bűnözős.
Valóságszagú. Jó, nem rossz a Gentleman, nem filozofál ennyit, mint a háromtest probléma, viszont nem hozza a ravasz az agy és a két füstölgő puskacső, vagy a bluffnek a Guy Ritchie-ségét. Tehát így ez a Guy Ritchie, mint jó munkás ember szerepel benne, tehát jó, pörgős, Adrien is élvezte, meg lehet nézni, de azért bealudtam rajta egyszer, amikor binge-watcholtam. Úgyhogy azt is ajánlom, akinek túl filozofálós a háromtest probléma, az tegyen azzal is bátran egy próbát, mert nem rossz a sorozat, de nem is a világ legjobb sorozata. Amúgy meg megnéztem azt a Királylány és a Sárkány címűt, amit a múltkor ajánlottál. Hát olyan blőd, annyira blőd, hogy valami hihetetlen. Amikor az erős női karakterekről szól az egész, és a két erős női karakter, a sárkány meg a sárkányölő, tehát, na, jól van. Hát annyira, nem volt rossz, egyszer leülős, megnézős, elfelejtős film, hát a D&D film, az Honor Among Thieves, az százszor milliószor jobb.
Hát persze, ez nem is tört ilyen
babírokra.
Szaga babérokra. Ez csak egy film volt. Jó van, hát...
Ez meg csak egy epizód volt.
De azért reméljük, élveztétek ezt az epizódot is, hiszen tudjátok, a Hídnyugodta Podcast az első alap alján. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, itt volt veletek ma István.
Sziasztok!
és én Laca. Külön köszönet Hentesnek és Szerezónak a támogatásért. Ha szeretnétek, ti is támogathattok minket a Patreon vagy a Buy Me a Coffee oldalakon, hogy még jobb tartalmakat gyártassunk. A honlapunk elérhető a hídnyugatra.hu vagy a hundu.hu címeken, ahol megtaláljátok az adásjegyzetet, minden támogató és hallgatásinket, de innen akár le is töltettek az adásainkat. Gyertek a Discord csatornánkra, ahol olvasgathattok, röhöghettek, kérdezhettek, kritizálhattok minket akár élő szóban is, és még az adásainkhoz tartozó extra tartalmakat is találhattok itt. Viszont hallásra, egy hét múlva!